Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárnak az első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Énekléssel folytassuk az Isten tiszteletet. Énekeljük helyünkön maradva az 581. számú dicséretnek 6 versét. Az 581. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Tehát aki szívesen menne a gyerekisten tiszteletre, ezt a lehetőséget is ajánljuk. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
24. úrnapja. Jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággá, vagy annak valamely részévé Isten előtt? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten előtt megállhat, teljesen tökéletesnek, és Isten törvényével minden tekintetben egyezőnek kell lennie. Viszont ebben az életben legkiválóbb cselekedeteink is tökéletlenek és bűnnel szennyezettek. Hogy nem érdemlünk jó cselekedeteinkért semmit, pedig azokért Isten jutalmat ígért már itt a földön, s a jövő életben is. A jutalmat nem érdem szerint osztja Isten, hanem kegyelemből. Nem tesz-e ez a tanítás könnyelmű és gonosz emberekké? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megvan írva a Efézusiakhoz írott levélben a második rész 11. versével, kezdve a 22. versig így. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgáltársai a szenteknek és házanépe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádságban feleljünk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, álmélkodással csodáljuk a te tetteidet, terveidet, mindazt, amit véghez vittél ebben a világban. Csodálatos előttünk, hogy szavaddal egész világot tudtál teremteni a semmiből. Csodálatos előttünk az a rend, amit megalkottál, hogy minden neked engedelmeskedik, láthatók és láthatatlanok. Minden úgy van, ahogyan te eltervezted. És Urunk, megajándékoztál bennünket az élettel, hogy legyünk a teremtés csúcsa mi emberek, és adtál nekünk szabadságot, hogy önként követhessünk téged. És még csodálatosabb, Urunk, hogy akkor, amikor fellázadtunk ellened, az első emberben, Ádámban mi is, akkor te nem vetettél el minket, hanem mégis elküldted az Úr Jézust a kirendelt időben, hogy minket megmentsél, hogy minket megtartsál, sőt örök élettel ajándékozzál meg. Urunk, a Te szereteted munkálkodott ebben a világban, és a legmegdöbbentőbb, a legnagyobb dolog, amit máig nem értünk és nem is érthetünk meg, hogy lehet az, hogy egyszer csak ledöntetted bennünk az ellenállás falát, és mi is a Tieid lehettünk. Hogy azon kaptuk magunkat, hogy akik ellened voltunk, akik nem figyeltünk rád, egyszer csak nálad vagyunk. Egyszer csak hozzád tartozunk. Egyszer csak a bűnbocsánat és a kegyelem az, ami meghatároz bennünket. Urunk, álmélkodással csodáljuk, hogy a Te kezedből kaphatjuk az üdvösséget, s a Te gyermekeid lehetünk. Megvalljuk előtted hiányosságainkat, megvalljuk a bűneinket, megvalljuk az álhatatlanságunkat, hogy nem voltunk eléggé odafigyelők, és nem voltunk elég hűségesek és türelmesek, de Urunk, a Te hűséged mégis megtart bennünket, és hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben lehetünk most is együtt, és Te előtted, kérünk, hogy áld meg a mi igére figyelésünket, áld meg az Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 25. Zsoltár első két versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most Efézusiakhoz írott levél második részének 19. versét olvasom újra. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy új levelet kezdtünk el olvasni a római levél után, most az efézusiakhoz írott levelet. Efézus egyfajta központja volt a kereszténységnek, a kereszténység története legelején, az első században, és azt követően is egy darabig. Pál apostol már a második missziói útja során megfordult Efézusban, a harmadik missziói úton viszont egy egész évet is ott töltött, volt is összetűzés, probléma az ottani ötvösökkel, akik aggódtak amiatt, hogyha elterjed ez az új irányzat, akkor mit fognak csinálni azokkal a pogány, ilyen ajándékokkal, amiket készítettek ott, mindenféle kultuszhoz köthető ajándékokkal, híresek voltak az ottani ötvösök. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy annyira fontos volt Pálnak Efézus, hogy amikor ment Jeruzsálembe a harmadik missziói út után, és lehetett tudni, hogy el fogják fogni, vagy nagyon sok az ellensége, veszélyes helyzet lehet, az efézusi vénektől hosszasan búcsúzott, azok kérték, hogy ne menjen Jeruzsálembe, nagyon jó volt a kapcsolat. A későbbiekben, meg ugye tudjuk, hogy János apostol is ott volt, sokáig ott tartózkodott az első századnak a vége felé, sokan ismerték őt, illetve a másik, hogy a Jelenések könyvében az első gyülekezet az efézusi, aminek írni kell. Az első levél a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetnek van. Egy nagy gyülekezet, egy fontos gyülekezet volt, tehát nem feltétlen akkor, amikor a levél keletkezett, de a későbbiekben ez egy ilyen jelentős hely lett. A Pál, amiről ír, ezt érezzük, vagy értjük is, talán rögtön az elején, hogy ez a gyülekezet is két csoportból áll. Két helyről érkeznek a gyülekezetbe, nagyon leegyszerűsítve vannak azok, akik zsidók voltak, a helyi közösséghez tartoztak, és Jézus hívők lettek, és vannak azok, akik nem zsidók voltak, de ők is Jézus hívők lettek. Erről a két nemzetségről beszéltünk már arról is, hogy ugye, alapvetően ez nem a mi korszakunknak a problémája, a kérdése, de akkor ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon fontos kérdés volt az első közösségek között. Mondja nekik, emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint. Mondja azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik eredetileg vagy korábban nem a zsidó néphez tartoztak. Jöttek valahonnan, de most már nem ugyanott vannak, ahol eddig. Ugye Isten kiválasztotta magának Ábrahámot és az ő utódait arra, hogy megmutassa az ő dicsőségét rajtuk. Ez az Ószövetségnek a kora. Adott nekik törvényt, adott nekik szabályokat, vezette őket, és amikor pedig úgy látta, hogy eljött az idők teljessége, akkor emberré lett, Isten emberként jött el, a fiú Isten jött el ebbe a világba, és megmutatta Istennek a tökéletes akaratát, mindazt, amire szükségünk van, ismeret, amit Istenről tudnunk kell, a legtökéletesebben elénk tárta, sokszor példázatokban, sokszor pedig tanításokban, magyarázatokban, és csodákat tett, és sokan felismerték, hogy ő a Messiás, és akik követték őt, ők voltak a tanítványok, és ők voltak azok, akik a későbbiekben, miután a zsidósága nekik megígért Messiást átadva a pogány Pilátusnak megölte, utána feltámadt, akik hittek benne, ők voltak az első követők, és ők voltak azok, akik ezt továbbadták, megőrizték, elmondták, és így mi is megismerhetjük ezt. Mindazt, amit tudunk. Azonban nem így történik sorban, hiszen egy nagy kilépés van ekkor, és ez a nagy kilépés pedig nem más, pontosan Pál apostolnak is a munkája nyomán, hogy az evangélium kilép Izraelnek, az első hallgatóknak a sorából, úgy, ahogy Jézus is mondja, ahogy rájuk bízza, ugye pont figyeltünk és hallottuk a keresztelésnek a szereztetési igéjét, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát a küldetés, amit Jézus rájuk bíz, az már nem csak a zsidók felé van, nem csak oda is, hanem minden nép felé van, hogy azok, akik pogányok voltak, azok utána mégis Krisztus által az Isten gyermekei lehessenek. Erről beszél itt Pál, hogy eredetileg volt az Istennek a népe, akik őt a akkori lehetőség szerint a legjobban ismerték az Ószövetség kijelentésében, és voltak a pogányok, a többiek, akik itt nem mondja el, de másutt van róla szó, hogy a maguk módján, a saját helyzetükből próbálták megérteni a mindenható teremtőt, és próbálták őt követni, de Isten elhívja azokat, akiket elhatározása szerint kiválasztott. Azt mondja, hogy reménység nélkül, Isten nélkül éltetek a világban. Érezzük, hogy két kategória van, az egyik kategória Isten nélkül, a másik pedig Istennel. És ez a kategória, bár egy kicsit más a helyzetünk, ma sem változik a világban. Vannak olyanok, akik Isten nélkül élnek, és vannak olyanok, akik Istennel. Vannak olyanok, akik nem figyelnek az Istennek a kegyelmére, szeretetére, érintetlenek ebben a témában, és vannak olyanok, akik az Isten gyermekei. Isten nélkül éltetek, mondja nekik, most pedig Istennel. Úgy tűnik, hogy a kettő között van valami átjárás. Úgy tűnik, hogy ez nem arról szól, hogy minden időben ez el van döntve. Sőt, ugye van egy nagyon érdekes dolog, hogy mondhatnánk azt, hogy ó, ti hitetlenek, de nem erről szól a történet, mert hogyha az elejéről olvassuk ezt a második részt, akkor ott azt mondja el nekünk, hogy valóban mi mindannyian kegyelemből kapjuk az üdvösséget. Tehát azok, akik ismerik az Urat, az nem valami teljesítmény által történik meg, hanem Isten kegyelméből. És ott egy nagyon fontos megállapítás is van, mégpedig az, hogy ez a kegyelem, ez nem olyan, vagy ez az üdvösség, ami majd lesz, hanem olyan, ami most van. Ez a kegyelem most van. Vagyis azok, akik ismerik Jézust, nekik már most üdvösségük van, nem pedig majd üdvösségük lesz. Ők már most ebben az állapotban vannak. Szóval van átjárás a reménység nélkül és a reménység között, a szövetségen kívül és a szövetségen belül között. Isten elküldi a tanítványokat, hogy azok, akik Isten nélkül éltek, akik nem ismerték az Urat, akik nem ismerték Jézus Krisztust, azok megismerjék. Egykor távol voltatok, most közel kerültetek a Krisztus vére által. Valahogy így indul mindenki, bár sokféle út van, ugye hagyományosan mégiscsak voltak olyanok, talán itt a templomban is vannak olyanok, akik mindig is egy kicsit így a hitnek a közelében éltek. Akik mindig is hallottak róla, látták a szüleiket, látták a nagyszüleiket talán, hogy megélik a hitüket. Hogy a sokféle dolog között, amik ebben a világban vannak, az Isten valahol ott az első helyen is szerepel. Talán az időnkből is, talán a ráfigyelésből is, talán a terveinkből, a döntéseinkből. Talán neki fontos része van ott valahol, de nem mindenki láthatta ezt. Nemrég hallottam egy előadást, ahol azt mondta, valaki idézett egy szociológust, azt mondta, hogy 10 év múlva alig lesznek olyanok ebben az országban, akik látták a felmenőiket megélni a hitüket. Alig lesznek olyanok. Hanem olyanok lesznek, akik hitetlen felmenővel rendelkeznek. Olyanok lesznek, akik még nem ismerték meg az Urat. Akiknek még most van itt az ideje, hogy megismerjék. Alig lesznek olyanok, akik, mondjuk én ilyen voltam, hogy tudtuk, hogy a nagyszülők jártak templomba, hogy nekik fontos volt. Szüleimmel is megtörtént mindez, de valami módon ez meg fog változni. Egyre többen lesznek, akik távol vannak Istentől. És ugye itt egy nagy kegyelem, hogy ti, ha ismeritek őt, közel vagytok hozzá. Akkor ti nem idegenek vagytok, nem távollevők. De olyan jó lenne, hogyha ez nem úgy történne, hogy azt hinnénk, hogy ez magunktól van, ez a kegyelem. És az a dolgunk, arra hivattunk el, hogy mások is közel kerüljenek. Hogy akik nem ismerik az Isten szeretetét, akik Isten nélkül élnek, mert testvérek, az nem úgy van azért, azt szeretném elmondani, hogy azt mondom, hogy jaj, hát én nem Isten nélkül élek, mert én hiszek valamit. Csak hogy van egy apró probléma. Egy Isten van. Nincs más Isten. Az világnak a teremtője, aki emberré lett Jézus Krisztusban. Ő az egyetlen Isten. Hogyha nem ő benne hiszek, akkor Isten nélkül élek. Ezzel szembe kell nézni. Ez a valóság, ezt nem tudjuk elhallgatni. Olyan szépen lehetne mondani, hogy jaj, van nekik valami hitük, hát az is valami, valaminek valami, csak nem az üdvösség útja. Mert csak Jézus Krisztus által van üdvösség. Ezt tanítja a Biblia. Nem hallgathatjuk el, nem verhetjük át az embereket, igaz? Hát milyen csúnya dolog lenne, azt mondanánk, hogy hát higgyél, amit akarsz, jó az neked. És akkor ott az utolsó ítéletkor majd megkérdezik tőlem, hogy hát neked nem kellett volna elmondani, hogy mi az üdvösség útja? Neked nem kellett volna elmondani, hogy meg kell térni, hogy Jézus Krisztusban kell hitni, és őt kell követni? Neked nem kellett volna ezt elmondani? Nem ezt bíztam rád? Nem hallgathatunk arról, hogy mi az üdvösség útja, és mi a kegyelemnek az útja. Micsoda kegyelem, hogy mi ezt halljuk, hogy ezt értjük, hogy Istennek a szeretete valósággá lehet az életünkben. Nem az a kegyelem, hogy jók vagyunk, én legalábbis nem vagyok jó. Hát az egy nagyon egyszerű dolog lenne. Ugye bár, testvérek, azért, hogyha valaki kinyitotta az Efézusi levelet, ott úgy kezdődik, azt mondja, Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Szenteknek. A szentek azok, akik Isten számára el vannak különítve. A szentek nem azok ebben az összefüggésben, akik mindent jól csinálnak. A szentek azok, akik Isten gyermekei, akik hozzátartoznak, akik elfogadták az ő kegyelmét, akik igen mondtak a hívó szavára. Azok a szentek. Azok a szentek, akik hisznek, még akkor is, ha nem büntelenek, még akkor is, hogy amikor ott vannak az úrvacsorai alkalmak, és oda járulunk az urasztal elé, és amikor közgyónás van, és megbánjuk a bűneinket, akkor azt mondjuk, fú, hát ez szörnyű. Uram, mennyi kegyelem, és itt van az én életem ehhez képest. Hát ez micsoda? Hát hogy? De mégis mindig rácsodálkozunk arra, nem volt véletlen az a kereszthalál. Pont kellett, hogy az én bűneimet eltörölje az Úr Jézus. Valóban így jöhetünk, ilyen szentek vagyunk mi, így tartozunk hozzá. Távol és közel. Az evangélium arról szól, közel lehet kerülni. Hogy lehet Istenhez közel kerülni? Az emberek távol vannak, addig, amíg nem az övéi vagyunk, amíg nem ismertük fel a bűneinket, amíg nem fogadtuk el Jézus Krisztusnak az áldozatát, ami eltörli a mi bűneinket, és nem döntöttünk az ő követése mellett, hogy akárhogyan is botladozva, de neki hálás életet akarunk élni, addig távol vagyunk tőle. Addig nem vagyunk közel Istenhez. De az evangélium arról szól, hogy ő jött hozzánk közel. Hogy az Isten emberré lett, hogy emberként jött közénk a mindenható Isten Jézusban, és hogy mi így lehetünk közel hozzá, hogy ő jött hozzánk közel. Közel jött, hogy ránk találjon. Azt mondja Jézus, ő azért jött, hogy megtalálja az elveszetteket. Akik nem ismerik őt, akik nem követik, azok mind az elveszettek, azoknak életre kell kelniük, új életre kell kelniük. És akiket megtalált, azok a megtaláltak, azok, akik új életet és örök életet kaptak az Úrtól. És ebbe a közösségbe hívja Isten az övéit, és ebben akarja megtartani mindazokat, akik közel kerültek hozzá. Azt mondja, hogy Isten békességet szerzett, önmagával szerzett békességet. Megbékéltette mind a kettőt, a zsidókat is, meg megbékéltette a többieket is, a nem zsidókat is. A békesség először az önmagával való megbékéltetés. Nagyon nehéz teológiai kifejezéssel van dolgunk, megpróbálom valahogy megmagyarázni, hogy mit is jelent ez az önmagával való megbékéltetés. Mi a probléma? A probléma a bűnnel van. Az ember fellázadt az Isten ellen, és amikor fellázadt az Isten ellen, akkor Isten jogos ítélete került az emberre. Isten igazsága szerint a bűnt meg kell büntetni. Isten igazsága szerint az emberre Ádám óta a kárhozatnak kellene járnia, az emberre az kellene, hogy legyen, hiszen az ember a teremtő, mindenható Istennel ment szembe és fellázadt ellene. Azonban Isten mégis azon munkálkodik, hogy az embert megtartsa. A probléma azzal van, hogy nincs békesség Isten és ember között. Miért nincs békesség? Mert mi nem engedelmeskedünk neki. Mert Isten haragszik a bűneink miatt, mert nem engedelmeskedünk. És hol van ennek a megoldása? Hogyan lehet megoldani? Hát, hogyha megbüntet bennünket, akkor elkárhozunk. Az Isten szerint nem jó megoldás. Azért ez egy jó üzenet, Isten szerint az nem jó megoldás, nem ez az ő terve, nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. De ki az, aki meg tudja békéltetni Istent az ő haragjában? Saját maga. Akkor, amikor emberré lesz, mint tökéletes Isten és tökéletes ember, ő az, aki az áldozatával elhordozza a mi bűneink büntetését. Ez az Istennek a békessége. És miután a mi bűneink meg vannak büntetve, miután már el vannak törölve, akkor ott van a lehetőség, hogy mi az Isten gyermekeivé lehessünk. Békességet hirdet nekünk, vele való békességet. Mert általa van szabad utunk, mondja mit kettőnknek, zsidóknak, nem zsidóknak, mindegy honnan jöttél. Igazából ezt így is mondhatnám, mindegy honnan jöttél, mindegy mi történt eddig, mindegy mit csináltál eddig. Mert Jézus Krisztus által egy lélekben van szabad utunk az Atyához. Mindegy, hogy ki honnan indul. Mindegy, hogy valaki onnan indul, hogy már nem tudom hány nemzedék óta, sok nemzedék lehet, református, presbiterek, talán még lelkészek voltak az ősök. Onnan is lehet indulni. Vagy onnan indulok, hogy azt se tudom, mit csináltak Istennel, milyen kapcsolatuk voltak a felmenőjének. Mindegy. Egy lélekben van menetelünk az Atyához. Egy lélekben a Jézus Krisztus által van menetelünk. Mindenkinek Jézusra van szüksége. Bárhonnan is jöttünk. Nem számít, hogy honnan jöttünk. Nem az a kérdés, honnan jöttél, az a kérdés, hová mégy. Az a kérdés, hová tartasz? Az Úrhoz? A mennyek országának a tagjaként? Honnan jöttünk? Mennyi minden történt velünk, igaz? Hogyha itt leülnénk, egyébként ma ez nagy divat, lehet, hogy jó is ez, vannak ilyen csoportok meg lehetőségek, ahol az emberek feltérképezik, hogy honnan jöttek, mit hoztak magukkal, micsoda attitűdöket, micsoda történeteket a családban, és így tovább. Honnan jöttél? Azt mondja Jézus, mindegy, itt vagy. Elfogadod a kegyelmet? Csak az számít, mert akkor örök életed van. Akárhonnan jöttél, ha hozzám érkezel, mondja Jézus, akkor örök életed van. Szabad utunk van, mondja az ige. Szabad utunk, mondja Pál. Mehetünk az Istenhez. Mi tart vissza bennünket, hogy mégsem megyünk? Mit kellene tenni? Mindenki úgy képzeli el az Istent, hogy valami elvárások vannak. És hogyha megfelelünk, akkor bejutunk. Igaz? Olyan, mint egy felvételi. Aki megfelel, az sikeres. Aki nem felel meg, az nem sikeres. Hát, hogyha így mérte volna Jézus az apostolokat, hát akkor nem tudom, hogy hányan mentek volna át a vizsgán. Néhányan talán igen, de nem így mérte. Ő azt nézte, ami a szívükben van. Azt nézte, hogy őket meg akarja menteni. Sőt, még ennél többet nézett. Nem csak megmenteni akarta őket, használni akarta őket. Használni akarta őket az evangéliumnak a terjedéséhez. És Isten nem csak megmenteni akar bennünket, hanem használni akar. Mehetünk az Istenhez. Mi tartja vissza az embert az Istentől? Hogy az ő gyermeke legyen? Hogy vele szemben éljen? Hogy ne az Istennek éljen, hanem istentelenül? Mi lehet ez az ok, ami kitart bennünk, és akadályoz, hogy ne fogadjuk el a kegyelmet, miközben Isten szélesre tárja a mennyek kapuját, és azt mondja, gyertek, minden a tiétek. Tiétek a veletek való közösségem, tiétek az örök élet. Miért nem? Mi tart bennünket vissza? Azt mondja, nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Hogyha egyszer jöttetek, ha megérkeztetek, onnantól nem vagytok idegenek. Ugye ez az idegen, nem idegen, ez egy érdekes kifejezés, és hát ma sok minden folyik erről, nem akarok én ebbe belemenni, mert nem is erről szól az ige, de azért, hogy ki tartozik oda, ki nem tartozik oda, idegenek, hogyan lehet néha nem egyszerű idegenként egy másik kultúrában jelen lenni. Néha nem egyszerű idegenként egy másik országban, egy másik világban jelen lenni. Talán a befogadás se egyszerű, talán a különbségek is bonyolultak, vagy nehezek, akadályok, de azt mondja, hogy ha te az Isten népéhez csatlakozol, akkor nem vagy idegen. Akkor onnantól kezdve te már az ő népének a tagja vagy, polgártársai vagytok a szenteknek. Ugye ez a polgártárs kifejezés, ez így a társadalomból jön, hogy polgártársai, te már oda tartozol, annak a csapatnak a tagja vagy. Nem vagy idegen jövevény, hanem polgártársai. Jövevény az, aki érkezik valahonnan, aki nem oda tartozik, aki nem ott gyökerezett, akinek nem ott vannak a gyökerei. Hát egyébként ezt kicsit én is megéltem, ezt a történetet, két oldalról is. Az egyiket nem vettem észre, ez a saját szülőfalum volt. Nem tudom, milyen volt ott idegennek lenni, mert engem ott mindenki ismert, mert én ott otthon voltam. Igaz, úgy személyesen nem mindenki, mert ahhoz kicsit nagyobb acska volt a falu. Emlékszem, sokat bicikliztem abban az időben, és gyakran megállítottak, akkor még ültek ilyen bácsik, nénik az utcán, és megállítottak, és megkérdezték, na nem azt, hogy mi a nevem, az nem érdekelte őket, hogy kinek a fia vagy, az érdekelte, mert onnan tudták beazonosítani, hogy hová tartozom. Onnan tudták beazonosítani. Tehát én ott nem voltam idegen, mivel tudták, hogy kinek a fia vagyok, ezért én oda tartoztam. Szolgáltunk faluban is, hát ott már éreztük a különbséget, hogy ki az, aki odavaló, ki az, aki jövevény, meg ki az, aki nem. Ugye gyütment volt az, aki nem abba a faluba született. És hát voltak itt, volt olyan, ismertem olyat, nagyon fájt neki szegénynek, hogy ott ment férjhez, ott laktak a gyerekei, az unokái már nagyok voltak, és még mindig nem fogadták be. Azt mondták, te ne szólj bele, te gyütment vagy. Úgyhogy ez tényleg ez így volt. Elég kemény történet, de veletek nem így van, testvérek. Hogyha valaki csatlakozik az Úrhoz, az ő gyülekezetéhez, az ott nem gyütment, hanem az oda tartozik. Az polgártárs, az nem jövevény többé, nem idegen, hanem ő is az Istennek a gyermeke. Testvér. Mindegy, honnan jöttél. Azt számít, hogy hol vagy, és hová tartasz, és ki az, akinek engedelmeskedsz. Polgártársai a szenteknek, kiválasztottak közössége, és az háza népe Istennek. Ez a háza népe Istennek, ez a gyülekezet. Ez a háza népe. Ugye a háznép az kicsoda-micsoda. Kicsit nehéz ez a kifejezés, megint háznép. A háznép az, akik egy házban laknak. Ugye régen időben volt egy nagy ház, és mondjuk itt a gyülekezetben, vagyis itt a Bibliában, bocsánat, abban az efézusi gyülekezetben, és ott sok mindenki volt. Ugye volt a tulajdonos, volt a családja, távolabbi családtagok, szolgák, sokféle ember volt, a háza népe, annak a háznak a népe, egy ház népe, ugye ez egy ház népe, most kicsit játszottam a szavakkal, egy ház népe, mi Isten háza népe vagyunk, hozzá tartozunk, mindannyian ahhoz. Mindannyian más-más feladatokkal, ugye egy ház népben is sokféle feladat van, hát manapság ez már így kevésbé működik talán, de valamikor így volt, hogy ott is voltak mindenféle feladatok. Emlékszem, hogy még a nagyszüleim itt korába, meg amiket meséltek, ott fel voltak osztva, hogy mit csinál a nagyapám, hát ő mondjuk a földekkel volt elfoglalva, mit csinál a nagymamám, ővé volt a főzés, meg az egész, az állatok, a kert, és azt nem láttam, mert ebből már kimaradtam, hogy mit csinálnak a gyerekek, nekik is volt feladatuk, fel volt osztva. Szóval egy háznépben többféle feladat van, többféle dolog, van, aki imádkozik, van, aki kirakja az énekeket, van, aki az orgonán játszik, van, aki előkészíti a vizet a kereszteléshez, van, aki ide hozza a könyvet, ide hozza a plüsmacit. Sokféle feladat van, most egy kicsit leegyszerűsítettem, de mindannyian Isten népe vagyunk. Amikor kitárta Isten a kaput, azt mondta, mind lehettek polgártársai a szenteknek, mind oda tartozhattok. Ne hagyjátok, hogy Isten nélkül éljetek, hanem mellette döntsetek. És egy képet mond nekünk itt, ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, az egyház, az Istennek a népe így épül, a proféták, ezek az ószövetségi proféták, illetve az apostolok, a hirdetői Jézus Krisztus áldozatának, mindenki Jézus Krisztusra, az ő kereszthalálára, tanítására épült rá, ezért hívnak minket keresztjéneknek, ezért hívnak keresztjéneknek, mert Krisztuséi vagyunk, és ebben egybe illeszkedik, és így lesz, így növekszik egy szent templommá az Úrban. Nem az épület, hanem az emberek, akik oda tartoznak. Ti együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Együtt a hozzátartozók, az elkötelezettek, az őket, az Istennek engedelmeskedők. Így van ez már 2000 éve lassan. Vannak, akiket Isten elhív, kiválaszt, vannak, akik engedelmeskednek, akik bizonyságot tesznek, és azt mondja most nekünk, erre az alapra épüljetek. Ez az, ami nem változik meg. A világ változik. Ötletek, ideológiák, mennyi minden van. Egyszer egyszínű zászló, sokszínű zászló, mindegyik után mennek, akik nagyon haladónak gondolják magukat, az aktuális zászló után. Mi a bárány után kell, hogy menjünk, testvérek? A bárány után, aki ott van a zászlón is egyébként, szerintem ott van, a bárány után, aki önmagát adta értünk, aki feláldozta magát, hogy nekünk örök életünk legyen. Hív bennünket az Isten, hogy így legyünk egymásnak testvérei és az ő követői, és neki adjunk hálát az életünkben, hogy örökké az övéi legyünk. Szabad utunk van a lélekben az Atyához, használjuk ki, és valóban idegenből legyünk polgártársak, és legyünk olyanok, akik magunk is bizonyságot teszünk az Istennek a szeretetéről, a hit által. Ámen. Kedves testvérek, énekkel válaszoljunk Isten igéjére. Ez az ének pedig a 363. dicséretnek a harmadik verse, tehát 363. dicséret harmadik verse. Ezért az Atya magával bennünket megbékéltetvén eltörli bűnünket. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyenként egy perces csendes imádságban vigyük Isten elé hálaadásunkat és könyörgésünket. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, és felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így hívhatunk téged. Köszönjük, hogy valóban ilyen bizalommal jöhetünk hozzád minden időben, hiszen tudjuk, hogy te szeretsz bennünket, ismersz, és az egész életünk, az egész történetünk, honnan jöttünk, milyen helyzetben vagyunk most, mindez te előtted van. Köszönjük, hogy hittel állhatunk meg előtted, köszönjük, hogyha nincs elég, akkor tőled kérhetjük a hitet, a nagyobb hitet, a bátorítást. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen őszintén és ilyen igaz alázattal jöhetünk te hozzád. Urunk Istenünk, köszönjük neked a tanításodat. Hálásak vagyunk, amiért újra emlékeztettél bennünket, hogy minden értünk történt, a mi megmentésünkre, arra, hogy a tieid legyünk, hogy arra szántál bennünket, az volt a terved mindig is, hogy gyermekeidként élhessünk, hogy hozzád tartozzunk, hogy elkülönítettek, szentek legyünk a te számodra. Urunk, köszönjük, hogy a hálaadás mellett jöhetünk a mi könyörgéseinkkel is, és imádkozhatunk, hívhatunk segítségül. Így kérünk, hogy légy jelen az életünkben, hitetlenség között is adj hitet, gyengeség között erősséget. Urunk, kérünk, hogy ne szűnjél meg bennünket hívni és megérinteni a te kegyelmeddel és a te igéddel. Köszönjük, hogy eddig is kitartottál mellettünk. Urunk, hozzuk az egész életünket. Te látod a gondjainkat, félelmeinket, aggodalmainkat. Ne hagyd magunkra mindezekben. És Urunk, kérünk, hogy légy ott az emberi kapcsolatainkban. Sokszor olyan nehéz egyik napról a másikra, olyan nehéz magunk miatt is, hiszen nem tudunk igazán megbocsátani, hogy a szeretetünk nem olyan, amely tőled fakadna, amely a te példádat követné. Bocsásd meg nekünk, Urunk, és adj erőt, hogy ki tudjunk tartani megbocsátásban, előbb szeretésben, hogy tudjunk egymásra igazán odafigyelni. Kérünk, adj nekünk ehhez erőt a Szentlélek által. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik körülöttünk vannak, légy kegyelmes hozzájuk, és őrizd meg őket, és őrizd meg bennünket. Köszönjük, hogy ezen a héten is megőriztél, kit műtétek között, kit fájdalmak között, kit betegség között. Kérünk, hogy állj oda a betegeinkhez, légy segítségül gyógyulásukban, vagy éppen abban, hogy ki tudjanak tartani a betegségben is, legyen erejük. Családtagokat bátorítsad, Urunk Istenünk. És kérünk téged a gyermekekért, kérünk, hogy tudjunk jó példát mutatni te előtted nekik a hitben járásban, abban, ahogyan tudjuk megbánni a bűneinket, és tudunk te hozzád ragaszkodni. Újítsd meg a szívünket, Urunk, újítsd meg, mert magunktól nem tudjuk azt megújítani. Kérünk téged, hogy adjál békességet, hogy azt a békességet, amit teremtettél te veled és velünk, hadd legyen az a békesség bennünk mindenben. Állítsd helyre, amikor békétlenek vagyunk, egymás között is. Adjál békességet a közellevők között. Segíts, hogy ne haraggal éljünk. Adjál békességet ebben az országban. Urunk, úgy fáj az a békétlenség, amely nem akar elmúlni az emberek között. Fáj az embertelenség. Adj nagyobb hitet, hogy ne legyünk embertelenek. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, azért is, hogy adjál békét a világban. Különösen is fájdalmas nekünk az a háború, ami itt zajlik a szomszéd országban. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Urunk, teremts békét, és hadd hozzuk elét külön is a kárpátaljai magyaroknak a sorsát, bárhol vannak a világban, légy kegyelmes hozzájuk. Urunk, tarts meg bennünket, őrizd meg gyülekezetünket, keresztény közösségeinket, református egyházunkat és keresztény egyházunkat. Imádkozunk egyházunk, egyházaink, államunk, népünk vezetőiért. Kérünk, hogy te adj nekik bölcsességet az egész nép javára. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket, Atyánk. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy megköszönöm az adományokat, persejpénzt, amik itt érkeztek, vagy az átutalással érkezett adományokat, azoknak az adományait is, akik a közvetítést nézik, vagy visszanézik az Isten tiszteletet az interneten. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásokat, és az Isten dicsőségére adott adományokat. Kedves testvérek, mai vasárnap a presbitereknek a vasárnapja. Ilyenkor imádkozunk a presbiterekért, és a presbiterek is könyörögnek. Ugye ez a könyörgés a záróimádságban történik, már volt rá példa, de most külön is könyörögni fogunk. Szeretettel kérem a testvéreket, a presbiter testvéreket, akik vállalták ezt a mostani könyörgést, hogy jöjjenek ki. Azzal fogom kezdeni, vagy fogjuk kezdeni, hogy én imádkozok, adok hálát a presbiterekért néhány szóban, és aztán pedig ők Együtt imádkozzunk, most ők vezetik ezt az imádságot. Én kezdem akkor az imádságot, és akkor a sorrend az igazából mindegy ebből a szempontból. Köszönjük a beállítást, és ahogy jön sorban, akkor kezdjük. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a szolgálókért, különösen is a presbiterekért a gyülekezetben, akik vállalták, hogy a maguk életében előrébb helyezik a te ügyedet, a te országodnak a szolgálatát. Hálásak vagyunk azért, hogy ebben a gyülekezetben is vannak olyanok, olyan testvérek, presbiter testvérek, akik hordozzák ezt a szolgálatot, akik igyekeznek, akik imádkoznak azért, hogy minden szép rendben történjen, és időt, energiát, pénzt is takítanak arra, hogy a te ügyedben előre lépjünk. Urunk, köszönjük az ő családtagjaikat, a családtagok sokszori megértését is, és köszönjük, hogy a te kegyelmedből itt lehetnek, kérjük, hogy áld meg őket, kérünk, áld meg őket a szolgálatban, az életükben, a családjukban. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen.
Mennyei Atyánk, kérünk, hogy beteg szenvedő testvéreink tapasztalhassák meg gondoskodó gyógyító szeretetedet. Imádkozunk értük, hogy a betegség által ne távolodjanak tőled, hanem inkább még közelebb kerüljenek hozzád. A betegeket ápoló, értük aggódó családokat hitükben erősítsd meg. Légy a nincsteleneknek és a szegényeknek gyámulítója. Én személyesen is hálával köszönöm meg neked, hogy talpra állítottál és erősítesz azóta is hitben és testileg is. Köszönöm a testvéreknek az imádságukat is. Amen.
Amen.
Úr Jézus, gyülekezetünkért imádkozunk, mindenkiért, aki ide tartozik, ide jár, ide számítja magát. Segíts nekünk, hogy jobban tudjunk egymásra figyelni, és a tőled kapott kegyelmet szeretettel továbbadni. Köszönjük konfirmált fiataljainkat és a felnőtteket is. Könyörgünk azokért, akik jövőre fognak konfirmálni, és azokért is, akik most következnének a tanfolyam elkezdésében. Kérünk, te vezesd a szülők gondolatait. Köszönjük neked, Atyánk, a hittanosainkat és családjaikat. Kérünk, Urunk, hogy legyen a te áldásod gyülekezeti táborainkon. Köszönjük, hogy sokakat indítottál a gyülekezetünkben, hogy szolgáljanak. Amen.
Amen.
Istenünk, te adj bölcsességet a házastársaknak, hogy ne a maguk igazságát keressék, hanem a te akaratodat igyekezzenek követni. Adj békességet a szűkebb családban és a rokonságban. Segítsd, hogy gyermekeiket hitben tudjuk nevelni. Tudjuk, hogy sokan keresik házastársukat, akikkel együtt szövetségben élhetnek és vállalhatnak gyerekeket. Imádkozunk értük, hogy megtalálják azt, akivel együtt tudnak téged dicsőíteni. Imádkozunk a gyermekeket várókért és azokért, akik gyermekáldásban reménykednek. Megköszönjük neked azokat a kisdedeket, akiket az elmúlt évben nekünk ajándékoztál. A szülőkkel együtt adunk hálát értük. Amen.
Amen.
Úr Jézus Krisztus, őrizd meg a csillaghegyi népedet, és táplálj bennünket életet adó igéddel. Könyörgünk gyülekezetünk szolgálatáért, legyen az áldásod a bizonyságtételeken. Adj nekünk bátorságot és buzgóságot, hogy hirdessük az evangéliumot azok számára, akiknek bennünket szántál apostolul. Kérünk, hogy áld meg és őrizd meg magyar református gyülekezeteinket, és adj bölcsességet egyházunk vezetőinek. Könyörgünk minden keresztjénért, akik segítségül hívja a te nevedet. Ámen.
Amen.
Hozzád jövünk, mennyei Atyánk, magyar nemzetünkért és országunkért könyörögni. Te vagy a történelem ura, te őriztél meg eddig is bennünket. Kérünk, hogy maradjunk meg a te kegyelmedben, tarts meg bennünket, és irgalmazd nekünk. Országunk és népünk vezetőinek, politikusainak add a te bölcsességedet, hogy a közösség javára és jövője érdekében hozzanak döntéseket. Idegen népek között is tartsd meg magyar nemzetünket. Amen.
Amen.
Köszönjük a presbiter testvérek szolgálatát. Mindenki volt? Igen? Jó. Köszönjük szépen a könyörgést. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket fogjuk énekelni. A záró ének után az áldás következik, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz. Záró énekünk az 590. dicséret, amely mintegy segít felidézni az ige üzenetét. Az 590. dicséretnek énekeljük mind az öt versét. Az első így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.